Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy nekünk ünnepet készítesz, akkor, amikor oly sokan körülöttünk ünnep nélkül próbálják útjukat az életben. Kérünk, hogy legyen valóban ünnep ez az óra, és aztán készíts nekünk húsvéti örömünnepet. Akkor van ünnepünk, atyánk, ha szólsz hozzánk. Most is kérünk, hogy tedd ünnepivé ezt az órát, úgy, hogy megeleveníted az igét, a nagy heti történetet, a nagy pénteki történetet, ami Urunk Jézus szenvedésének történetét. Nem tudjuk befogni az egészet, olyan sok, olyan súlyos üzeneteiben, olyan gazdag ez a történet, csak kicsi részletét, kicsi fénysugarat tudunk venni ebből a drága világosságból, az evangéliumból. Áld meg azt az igét, a kiválasztott igét, azt a néhány mondatot, néhány szót, amiből várjuk az élő üzenetet. Szentlélek Isten, kérve kérünk, hogy te valóban tedd ünnepivé ezt az órát, tisztogass meg szívünket, tedd nyitottá üzenet befogadására, késztess bennünket engedelmességre Jézusnak, a Urunknak megfeszített, feltámadott Urunknak nevébe kérünk, atyánk, áld meg minket gazdag. Amen. Én nagy péntek ige hirdetésem igéje, az imént olvasott részben van, még egyszer olvasom a 29. verstől az igét. A Márk írása szerinti evangélium 15. fejezetéből. Az arra járók fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták, nosza te, aki lerombolod a templomot és fölépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Kedves testvérek, nagy péntek ünnepét kétféle módon lehet megszentelni. Az egyik az, hogy lélekben végigjárjuk a Via Dolorózát, a fájdalmak útját, Jézus szenvedését, a letartóztatásától, megkötözésétől kezdve el egészen a kereszt halálig. De van másik lehetőség is, és én most ezt választom, van az a lehetőség, hogy kiemelünk egy kicsi részletet az egészből, és arra összpontosítjuk a figyelmünket. A szenvedés történetből, amint hallottátok, most ezt emeltem ki, hogy csúfolták, gúnyolódtak. Nem volt elég az, hogy iszonyatos testi kínokat szenvedett, ehhez még hozzájárult az, hogy lélekben is meggyötörték az utolsó percig, halála percig, káromolták, csufolták, gúnyolódtak. Az, hogy a csőcselék gúnyolódott, azt normálisnak lehet venni. A csőcselék hangulata változik, egyszer hozsannázik, hozsanna, aztán feszítsd meg, most éppen lehetett gúnyolódni a vergődésen, a halál tusán. A csőcselék részéről normálisnak tekinthetjük azt, hogy így viszonyultak Jézus kereszt halálához, de azon el kell gondolkoznunk, hogy ott voltak a főpapok és írástudók is. Én úgy mondom, hogy a csőcselék csúfolódása normális dolog, de hogy a főpapok is ott gúnyolódtak, az patológiás eset, az beteg dolog. Miért kellett ott lennük? Nem volt elég, hogy elintézték a dolgot, győztek. Pilátussal szembe is győztek. rákényszerítették Pilátust, hogy mondja ki a halálos ítéletet. Ez nem volt elég, ott volt az ünnep néhány óra múlva. Miért nem mentek haza és szentelték meg magukat a jól végzett munka után, bebiztosították a nemzet jövőjét, a beszedelmes béke bontót elintézték, mehettek volna nyugodtan haza. Miért kellett nekik ott lenni, jelen lenni, és pedig nem egyszerűen csak szemlélni, hanem még külön a maguk módján is gúnyolódni Jézusnak a szenvedésén. Mondom, ez nem egyszerű eset, ebben valami patológiás, valami beteges dolog van, és megpróbálok utalni erre, hogy miben látom én a beteges voltát ennek a különös viselkedésnek. Nem elég, ha csak annyit mondunk ezekről az írástudókról, főpapokról, hogy aljasok voltak, önzők voltak, hatalmat féltették. Szóval, ha ilyen erkölcsi kategóriákat sorolunk fel, ez kevés. A dolognak mélysége van, nagyobb mélysége. És azt gondolom, hogy ez, hogy gúnyolódtak, ez utal arra a mélységre, amiről itt nincs szó természetesen a Biblia szövegében. A gúnyolódásnak van lélektana. Szoktunk mi is gúnyolódni, és a szakemberek szépen kibogozták, hogy mi van a gúnyolódás mögött. Van a gúnyolódás lélektana. És biztosan itt is érvényes ez a lélektan. Van valami mélysége annak, hogy ott voltak, nézték, és még kiadták magukból a gúnyt Jézusra. Ennek valami nagyon mély gyökere van, és ezt én így merem mondani, hogy a lelkük legmélyén ezek a főpapok valóban akartak volna hinni. A gúnyolódás lélektanában benne van az, hogy azt gúnyoljuk ki, ami nagyon mélyen bennünk van. Azt gúnyoljuk ki, ami minket irritál. Kigúnyoljuk a jóságot, és minél hitványabb ember valaki, annál inkább gúnyolódik a jóságon, a hűségen, a szentségen. De ebben a gúnyolódásban benne van az, hogy a lelkük legmélyén ők is szeretnének jók lenni, hűségesek lenni. A gúnyolódás, mondom, egy védekező magatartás, aki jó, aki hű, aki szent, az irritál, ingerel minket, fölingerel. És ezt a rossz érzést, hogy fölingerel, ezt azzal folytom le, hogy gúnyolódom a másik felett. Egy védekező mechanizmus ez a gúnyolódás, és biztos vagyok afelől, hogy ezek a főpapok is ebben a mechanizmusban tették, amit tettek, ebben a mechanizmusban gúnyolták Jézust, a lelkük legmélyén ők is akartak hinni. Lehet, hogy hitványak voltak, pénzre szomjasok, hatalomra szomjasok, sok minden biztosan volt, de végül is azért papok voltak, és ez nem semmi, hogy úgy mondjam a mai kifejezéssel, valami módon azért papok voltak, valami volt a lelkük mélyén, ami megrezdült a Jézus ügyre, fölingerelte, fölötté fölingerelte őket ez a Jézus ügy, és ezért védekezésül gúnyolódtak. Nem úgy vagyunk-e mi is, hogy de jó lenne valamit végre látni, valami nagyot, valami csodát, ami megerősítené ezt, ami elbizonytalanodott hitünket. Nézzünk körül, testvéreim! Azt jósolták, hogy elhal a vallás. És mit látunk magunk körül, hogy fölelevenedtek a vallásos törekvések. Nézzünk körül ebben a városban, minden utcasarkon szinte egy prédikáció, prédikátor, egy imahely, vagy összejövetel, vagy akár a sportcsarnok. Minden irányból jönnek az evangelisták, a misszionáriusok, és hirdetik az igét. Érdemes elgondolkozni, hogy van-e közös nevezője annak a sokféle evangéliumnak, amit hirdetnek. Én azt állítom, hogy van közös nevezője. és pedig erre az igére támaszkodva, amit most felolvastam, merem azt mondani, hogy ezeknek a tanításoknak, amik itt körülöttünk hangoznak, a közös nevezőjük az, hogy ember, aki oda vagy szögezve a sorsod keresztjére, ember, mi segítünk neked, hogy leszállhass a keresztről. Szerintem ez a közös nevező ezeknek a vallásos törekvéseknek. Segítünk neked, hogy szállj le a keresztről. Beteg vagy, gyógyíthatatlan beteg vagy, ez bizony súlyos kereszt. Gyere hozzánk, mi leemelünk a keresztről, mi meggyógyítunk téged. Szegény vagy, gyere közénk, nálunk meggazdagodnak az emberek. Boldogtalan vagy, a sorsod kilátástalan. Gyere hozzánk, nálunk van boldogság, öröm, tánc. Döbbenetes ez ebben a nagypénteki fényben, megvilágításban. Sokféle evangélium hangzik, a siker evangéliuma, a győzelem evangéliuma, a keresztről leszállásnak az evangéliuma, segítséget nyújtanak. Nem kell neked a kereszten meghalnod. Segítünk, hogy szállj le a keresztről. Ez van tehát körülöttünk, és érthető. Érthető az, hogy valami nagyot, csodálatosat, valami egyedülállót akarnának az emberek látni, sőt, megtapasztalni személyesen is. Mi segítünk neked, hogy leszállj a keresztről. Nagyon érdekes az, hogy a csőcselék gúnyolja Jézust, a főpapok is gúnyolják másként. A csőcselék hallott valamit arról, hogy Jézus a templomot lerombolja, nyilván elterjedt a városban, ez a bolond proféta le akarja rombolni a templomot, erről hallottak valamit, és ezt a szemére vetik, hogy na lássuk, tényleg új templomot építesz nekünk. De igazából az ő kísértésük Jézusra nézve az, hogy szállj le. Mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Egyszerűen mentsd meg magadat. A főpapoknál bonyolultabb a helyzet. Lukácsnak nagyon finom a megkülönböztetése, az írása. Tudjuk, a főpapok ehhez a egyszerű, primitív felszólítás, szállj le a keresztről, menj a dolgodra. Ehhez ők teológiát is fűztek, és ezen kell igazán elgondolkoznunk, mert azt olvassuk, hogy a főpapok az írástudókkal együtt így szóltak, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ez teológia. Ebben benne van egy bizonyos elismerés. Ez az ember, ez meg tudott menteni másokat bűnöktől, betegségektől, leprától, haláltól. Ez megmentett másokat. Elismerés van benne. Jól csinálod. Nosza, hát gyerünk, menjünk tovább. Most rajtad van a sor. Azt, amit másokon gyakoroltál, azt gyakorold magadon is. Vedd le a te testedet a keresztről. Ahogyan tudtál csodákat tenni, most tetézd be az eddigi csodákat azzal, hogy egyszer csak leszállsz a keresztről. Ebben én valami teológiát érzek. Csináltál valamit, jól csináltad, folytasd, most rajtad van a sor. Szállj le a keresztről, aki másokat megmentettél, magadat nem tudod megmenteni. No, testvérek, itt van a főpapok teológiájának a nagy-nagy hibája. Az, hogy egyenes vonalúan gondolkoztak, megszabadítottál másokat, ha te bajba vagy, akkor szabadíts meg magadat is. És nem ismerték föl azt a nagy evangéliumot, ami valószínűleg ennek a prédikációnak a központi mondani valója. Ez pedig az, hogy aki másokat megment, az magát nem tudja megmenteni. Fordítva, aki magát megmenti, az másokat nem tud megmenteni. Itt van a törés. ezeknek a gondolatába, hogy állj be a sorba, hogy a többieket, úgy magadat is. Ezen gondolkozzunk el most, mert mondom, fontos üzenet ez. Akinek sikerül másokat megmenteni, az magát nem tudja megmenteni. Itt lehet nagy történelmi példákat felhozni. Martin Luther King igyekezett megmenteni a testvéreit, magát nem tudta megmenteni, vagy Gandhi. És sokakat, de kicsi példákat is mondhatunk, egy családban beteg az öreg mama, és vagy megmentjük őt azon az áron, hogy magunkat áldozatul szálljuk oda, vagy magunkat akarjuk megtartani, és akkor nem mentjük meg őt. Itt van tehát egy kozmikus méretű törvény, hogy aki másokat megment, az nem menti, nem tudja megmenteni magát. Mi, akik itt vagyunk ezen az ünnepi istentiszteleten, mi a megmentettek közé tartozunk. Megmentett minket Jézus azon az áron, hogy magát nem mentette meg. A megmentettek közé tartozunk. De Istennek abba került ez a mi megmentésünk, hogy Jézusnak meg kellett halnia. Itt tulajdonképpen a szeretetnek a drámájáról van szó, és úgy gondoljuk el, hogy ha Jézus csak tanította volna, meggyőződéssel ismételtem, csak tanította volna azt, hogy emberek, ne féljetek, szeret az Isten. Mert ezt tanította volna csupán, és szép vénségben megöregedett volna, végelgyengülésbe valamikor, akkor azért ebben az evangéliumban az ott lett volna valahol a lelkünk töprengéseiben, hogy jó, köszönjük ezt a tanítást, de valahol biztosan van határa Isten szeretetének. Köszönjük ezt, hogy Jézus hozta az evangéliumot Isten szeretetéről, de biztosan van határa. Kereszt azt jelzi, hogy nincs határa. Ezért kellett meghalnia. Nincs határa. Az Isten Jézusban bemutatkozott az emberek előtt. Ez vagyok én. Ilyen vagyok én. Ha maradt volna a tanítás szintjén a dolog, hogy ilyen az Isten, és Jézus elvonul, és békességben befejezi a tanítói pályafutását, akkor a lelkünk nem találna békességet. Kellett az, hogy az Istennek ez a bemutatkozása, amikor önmagát föltárta előttünk, hogy akkor idáig menjen a dolog. Megkötöznek, leköbdösnek, töviskoszorút nyomnak a fejembe, odaszögeznek a kereszthez, és még mindig Isten vagyok, isteni vagyok, szeretetben vagyok. Másokat megmentett, magát nem menthette meg. Ha megmentette volna magát a végsőktől, akkor azért ott lenne bennünk egy adag bizonytalanság, hogy jó, de az én esetem talán már kívül esik az Isten szeretetén. Valahol biztosan van határa, és én olyan nyomorult ember vagyok, hogy én talán már kívül vagyok az Isten szeretetén, mert van határa az Isten szeretetének. A kereszt arra utal, hogy nincs határa a szeretetnek. Itt meg kell tanulnunk azt az egyszerű igazságot, hogy a szeretet és a szenvedés egytőről fakad. Ha valaki úgy akar szeretni, hogy semmi szenvedés ne legyen benne, az nem az igazi szeretet. A szenvedés hitelesíti igazán a szeretetet. Szenvedésig menően szeretni. Sőt, halálig menően szeretni. Ez az isteni modell az agapéra, a szeretetre. Másokat megmentett magát, nem menthette meg, mert ha megmenti magát, kérdőjeles lesz az egész ügy. Most következik megint egy nagyon fontos gondolat, amit majd talán később még folytatni kell. Az embernek, az emberiségnek két nagy témája van a történelemben. Az egyik a bűn, a másik a szenvedés. ezen a két témán belül zajlik az emberi történelem, bűn és szenvedés. Most a Jézus Krisztus Golgotai keresztjét az egyház lefoglalta a bűn dolgára nézve. Meghalt Jézus, hogy bocsánatot kapjunk. Meghalt Jézus, hogy üdvözüljünk. Ez igaz, semmit nem akarok ebből visszavonni, de azt akarom mondani kiegészítésül, mert hiszen végtelen gazdagsága van Jézus halálának. Jézus halála nem csak úgy fontos, hogy a bűnök megtalálták általa a bocsánatot, hanem úgy is, hogy a szenvedő ember vigasztalást és erőt talál Jézus szenvedésében. Gondolkozzunk tehát ezen, bűn és szenvedés. Az egyház azt mondja, a Jézus keresztje a bűn ügyet intézi el. Én azt mondom, hogy igen, a bűn ügyet elintézi, és a szenvedés ügyében vigasztaló erő van Jézus Krisztus keresztjében. A átlagos teológus azt mondja, hogy hát igen, van szenvedés is, de hát megérdemeljük, mert vétkeztünk. A szenvedésben bűnhődünk a bűneinkért. Mindenki, aki szenved, megérdemli azt, hogy azt szenvedi, amit éppen szenved. Én pedig előállok ezzel a vakmerő tétellel, hogy testvéreim, van ártatlan szenvedés. Van olyan, hogy bűn és bűnhődés van. Ezt lefoglalta magának az egyház, ez az ő ügye. Bűn és bűnhődést megoldja a Jézus kereszten való szenvedésével. De állítom, hogy van ilyen, hogy ártatlan szenvedés. És az ártatlan szenvedőknek Jézus külön is megváltója. Sőt, tovább megyek, és nagy vakmerően azt állítom, testvéreim, hogy több szenvedés van ebben a világban, mint amennyi bűn. Az előbbiből logikusan következik egyébként. Ha van ártatlan szenvedés, akkor azt jelenti, hogy van szenvedés, ami mögött nincs bűn. És ezt én nagy meggyőződéssel vallom, testvérem, hogy sokkal több szenvedés van ebben a világban, mint amennyi bűn. Persze az egyik vétkezik, a másik szenved, ilyen összefüggés van. De ha körülnézünk ebben a mostanon zajló történelemben, nemzetközi kitekintésben nézzük, hogy mi van körülöttünk ebben a világban, akkor nem lehet elzárkózni az elől, hogy van ártatlan szenvedés. És mi az Istennek a válasza az ártatlanok szenvedésére? Az, hogy bemutat valakit, aki igazán ártatlan és szenvedett, és megtanít minket Isten ennek a Jézusnak a szenvedése által, hogy hogyan lehet kibírni az ártatlanul viselt szenvedéseket. Persze panaszkodhatnánk, hogy ha Isten és mindenható, akkor ne engedje, hogy valaki ártatlanul szenvedjen. De hát ez már filozófia, vagy teológia, vagy okoskodás. Az Isten engedi, hogy az egyik vétkezik, a másik meg szenved érte. És Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten azért, hogy ezek, akik ártatlanul szenvednek, ezek ő benne megváltót találjanak. Nem úgy feltétlenül, ahogy ezek a divatos evangelisták ajánlják, hogy leveszi a keresztről őket, hanem azt mondja, nézz a Jézus keresztjére, és kapsz erőt ahhoz, hogy a te ártatlan szenvedésedet kibírjad lázadás nélkül, csöndesen. Itt van a nagypénteki evangéliumnak egy olyan vonás, amit talán nem szoktak prédikálni, mert lefoglalták az ügyet, hogy bűn és kegyelem. De van ilyen, hogy ártatlan szenvedés és ártatlanok szenvedése. És ezek összetalálkoznak, elviselhetővé válik a szenvedés. Csak itt még egy befejező gondolatot kell mondani ehhez. Nem úgy van ám, testvéreim, hogy az én ártatlan szenvedésemmel oda megyek Jézushoz, és ő leveszi rólam, megvigasztal engem, és megy az életem tovább. Az ő ártatlan szenvedése evangélium, ami engem megvigasztal, de parancs is, rendelkezés is, hogy vállald te is az ártatlan szenvedést valakikért. Ahogy Jézus fölvette magára, valóban hiszem, hogy fölvette magára a világ bűnét és szenvedését, vedd föl te is magadra az emberek szégyenét, szenvedését, bűnét, és ne szállj le a keresztről. Itt dől el szerintem az evangéliumi kereszténység. Jézus nem szállt le a keresztről, ebben nagy evangélium van. Minket állandóan kísért a sátán, hogy szállj le, hadd abba, ne csinál tovább. És a kereszténység azt jelenti, hogy föltekintek Jézusra, ártatlan szenvedésére, és erőt veszek tőle arra, hogy az én sorsszerű, mondom ezt a pogány szót, az én sorsszerű szenvedésemet elfogadjam. Ne akarjak mindenképpen leszállni a keresztről. Ne akarjak akár vallásos módon leszállni a keresztről. Fogadjam el az én sorsszerű szenvedésemet, amiben esetleg benne van, hogy nekem kell szenvedni, hogy mást kevesebbet szenvedjen. Ne akarjam megtartani magamat, mert akkor nem tudok mást megtartani. Milyen nagyszerű, ha ez lesz az én életrajzom a végén, mint ahogy Jézus életrajza benne van ebben, hogy másokat megtartott, magát nem tartotta meg. Ilyen nagyszerű lesz, ha egyszer elmondják rólunk halálunk után, másokat megtartott, magát nem tartotta meg. Így is lehet a Golgotai keresztre nézni. Ismét mondom, lehet és kell is örülni a bűneink bocsánatának, de lehet örülni annak, hogy nem szállt le Jézus a keresztről, és ezzel nekünk is fölhatalmazást adott, hogy ne szálljunk le a mi sorsszerű keresztünkről, hanem nézzünk Jézusra, vegyünk erőt és vigasztalást, és hordozzuk sokaknak javára a mi keresztünket. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Édesatyánk, szoktuk énekelni azt a szép éneket, hogy fénylik titka keresztfának. Valóban van titka a keresztfának, gazdagsága, szellemi üzenete, és fénylik ez az üzenet. Köszönjük, hogy megpróbáltad most a mi vaksi szemünket nyitogatni, hogy lássuk a keresztnek a fényét, a fénylését, a ragyogását. Szentlélek Isten, kend meg a mi szemünket szemgyógyító írral, hogy még jobban lássuk a keresztnek a fénylő titkát. Úr Jézus, köszönjük, hogy nem szálltál le a keresztről. Köszönjük, hogy másokat megmentettél azon az áron, hogy magadat nem mentetted meg. Köszönjük, hogy nekünk is kínálod ezt a lehetőséget, hogy mentsünk meg másokat azon az áron, hogy magunkat nem mentjük meg. Hogy maradjunk hűségesek, amikor lehetne elfutni. Hogy ne akarjunk leszállni a keresztről, amikor nagyon fáj a szögek helye a kereszten. Amikor a mi testünk, vérünk rugódozik a kereszt szenvedése ellen. Szeretnénk leszállni, elfutni. Úr Jézus, vésd szívünkbe keresztedet, kereszt halálodat, áld meg minket, hogy elfoglaljuk helyünket, és elfogadjuk helyünket a kereszten. Áld meg minket, hogy akarjunk megtartani másokat, akik körülöttünk vannak, azon az áron, hogy rámegy a mi életünk erre a szolgálatra, segítségre. Köszönjük, Szentlélek Isten, ezt a felvillanást, a kereszt titkának ezt a fénylő felvillanását, amit most adtál nekünk, hogy Jézus nem csak a bűnösökért halt meg,
hanem az ártatlanul szenvedőkért is. És oly sokan vannak ebben a világban, akik méltatlanul, ártatlanul szenvednek. Kicsi gyermekek, akik éhen halnak, öregek, akiket engednek a halálba éhezni, emberek, akik gyilkolják a másikat csak azért, mert nekik van, a másiknak nincs fegyvere. Könyörülj ezen a világon, hogy ne sokasodjék még tovább-tovább az ártatlan szenvedések tengere. Könyörülj rajtunk, Urunk Istenünk, hogy csöndesedjék a gyűlölködés, gyógyuljanak a sebek, több legyen a szeretet, legyenek emberek, akik nem szállnak le a keresztjükről, akik meg akarnak menteni másokat azon az áron, hogy magukat nem mentik meg. Istenünk, Atyánk, köszönjük, hogy vannak ilyen emberek, a Te egyházadon belül is, és a Te egyházadon kívül is vannak, akik meg akarnak menteni másokat azon az áron, hogy magukat nem mentik meg. Engedd, hogy besoroljunk mi is ezek közé, a talán kicsiben, hétköznapi kicsi áldozatokban, hűségben. Engedd, Urunk, hogy rálépjünk az ösvényre, amit előttünk Jézus taposott ki, a keskeny útra, arra, hogy elfogadjuk a sorsunkat, akkor is, ha az a kereszt jegyében zajló sors. Könyörülj rajtunk, Urunk Jézus, a Te golgotai keresztellen kivívott győzelmedért, engedelmességedért kérünk, minket is vonj be a Te szeretetednek körében.